Akkor van körülbelül 20 percünk. De belevágunk. Na kérem, alássan. Hogyan tudom átadni? Ja, először is nagyon köszönöm a csoportvezetőknek ezeket az összefoglalásokat és a munkáitokat, illetve a csoportnak is az együtt dolgozást. Hogyan tudom átadni az Istennel való tapasztalatomat? Tehát ugye a tanúságtételnek a kérdése. A kármelita misztikusok alapján én azt vallom, hogy egyetlen fajta hiteles tanúságtétel van, és ez pedig a vonzásnak, a sugárzásnak a törvénye, úgymond. Tehát amennyiben az arcodra kiül az, hogy neked van valakid, és itt most az Isten kapcsolatra gondolok mindenek előtt, hogy te tudod, hogy szeretve vagy, ez az a sugárzás, ez az a vonzás, ami másokat arra késztethet, hogy kérdéseket tegyenek föl neked, hogy mi ez. Tehát meg se kell szólalni az Istenről elsősorban, nem kell valami nagy vallásos csinadratát csinálni, még csak ki se kell tenni magamra annak a jelét, hogy én vallásos vagyok, én ezt nagyon vallom, és hiszem, hogy nem kell megkülönböztető jelzést, mint a mentőautónak magunkra tenni, hogy mi Istenhez tartozunk. Ha ez kiül a szemünkre, kiül az arcunkra, akkor mások úgy is rá fognak kérdezni, de sokkal hitelesebben. Tehát én azt tartom, hogy ez a vonzás, ami az úgy jön le az arcunkról, hogy mi közben ott megéljük ott legbelül ezt az intimitást az Istennel. Ahogy 16. Benedek pápa mondta, és az ő alapján Ferenc pápa, hogy az egyház nem prozelitizmus, azaz térítés útján terjed, hanem vonzás útján terjed az egyház. Tehát só és világosság legyél, ahogy Jézus mondja. Ha ez kiül az arcodra, ha ezt sugárzod, és ez a sugárzás ez nem egy eldöntött tény, hogy most én holnaptól sugározni fogok valami, beveszek valami radioaktív gyógyszert, és akkor sugárzok. Nyilván nem. Hanem ahogy fejlődsz az Isten kapcsolatban, ez a sugárzás automatikusan meg fog rajtad jelenni, és azt hiszem az Isten tapasztalatod így lehet a legjobban átadni. Belső bizonytalansággal mit tudunk kezdeni? Tehát nyilván itt az önmagunkkal való munkáról van szó, tehát ha még mindig belsőleg bizonytalannak érzem magam, akkor kezdjek el magamon dolgozni, és keressek segítséget. Tehát ez mindenképpen nagyon fontos, hogyha felfedeztem, hogy a belsőleg bizonytalanság még mindig nagyon ott van az életemben, akkor kezdjek el ezen kreatívan dolgozni. Tehát kreatívan kezdjek el segítséget keresni, vagy olyan szerzőket olvasni, vagy olyan alkalmakon részt venni, ahol ezek tudnak gyógyulni. Ugye nyilván leginkább itt a személyes kísérésnek, a személyes kapcsolatban egy segítő személlyel, talán az lehet itt a leghatásosabb dolog. Isten kapcsolat, akinek nincs, annak nem lehet helyes önbizalma, dehogy nem. Természetesen, aki nem él az Istennel tudatos kapcsolatban, annak is lehet helyes önbizalma, csak itt most testvérek a lehetőségekről beszéltünk. Tehát arról beszélek, hogy mennyivel nagyobb lehetőséged van neked az önbizalomra, mint annak, akinek nincs Isten kapcsolata. Oké? Tehát annak is lehet, hogy ne lehetne. És egyszerűen keresztényeket megszégyenítő módon vannak egyes embereknek olyan helyes önképe, olyan stabilitás, hogy az életet ő éli, és felelős, és neveli a gyerekeit, és hűséges a kapcsolataiban, és éli a munkáját, és becsületesen, tisztességgel, és nincs is Isten kapcsolata. Minket, keresztényeket gyakran megszégyenítő módon vannak ugye ilyen emberek. És pontosan erről van szó, hogy őnek ki lehet, van egy icipici forrás az életében, amiből ő iszik, de azt ő felhasználja, és abból neki önbizalma fakad. Nekünk keresztények meg föl van kínálva tálcán a teljes tenger, a víztározó partján ott ülünk, és szomjan halunk. Tehát itt a lehetőségeinkről van szó. Tehát, hogy persze, hogy a Istennel együtt nem élő személyben is lehet önbizalom, de itt most magunkra kérdezzünk rá, nekünk mennyivel nagyobb esélyünk van erre, és hogy ebből az a tragédia fakad, hogy hiába ismerjük ezeket a kincseket, hiába tudjuk ezeket a dolgokat, mégsem kezdjük el magunkra alkalmazni, és bennünket megszégyenít egy nem hívő, akinek sokkal nagyobb önbizalma van, mint nekünk. Tehát itt lehetne az, hogy mennyiben nagyobb esélyem van rá. Tehát éljek már azzal, amit Isten ad. Éljek már azzal a rengeteg lehetőséggel, amit ő ad. Hogyan lehet felismerni egy jó lelki vezetőt? Én azt hiszem, hogy egy jó lelki vezető az, aki téged ebben a szabadságban erősít meg. Tehát aki szabaddá tesz téged, akiben érzed az empátiát, az együttérzést, De természetesen mégis egy olyan módon, hogy azt mondaná, hogy csinálj, amit akarsz, mert úgyis mindig jó vagy, és minden rendben van. De aki az irgalmas atyának, a tékozló fiú atyának ezt az arcát tudja közvetíteni, hogy szeretve vagy el vagy fogadva, úgy, ahogy vagy, azzal együtt, amit hordozol, és akkor megyünk együtt előre, hogy hogyan lehetne belőled a legtöbbet kihozni. Ez a lelki vezető a jó, aki nem terrorista típusú lelki vezető, tehát akinek van egy konkrét elképzelése, és a saját képét akarja benned kialakítani, aki megbotránkozik abban, amit élsz, a tapasztalataidon és az élethelyzeteiden szörnyülködik, hogy hú, hogy lehet ez jó keresztényhez méltó, az ilyen lelkivezetőket kerülni kell nagyon messze. Tehát ezek nem lelkivezetők igazából. A kármelita szentek, a Avilai Terézék és Keresztő Szent Jánosék oldalakat szentelnek a terrorista lelkivezető és gyóntató témájának. Tehát mondják, hogy ők a legtöbbet az őket gyűlölőktől, vagy az eretnekektől, vagy a nem hívőktől szenvedtek, hanem a fél hülye gyóntatóktól. Akik belelépnek a lelkünkbe, akik a lelkiismeretünket kínozzák, akik terheket pakolnak ránk, Jézus szava szerint elviselhetetlen terheket. Tehát egy jó lelkivezető szerintem az, aki szabaddá tesz, és empátiával, és mégis egyfajta útirány mutatással közeledik feléd. A lelki gyakorlaton, hogy egymás jobb megismerése, hogy erre több lehetőséget kellett volna biztosítani. Én azt hiszem, hogy kihoztuk a házból a maximumot, amit ki lehetett hozni, már csak azért is, mert ugye itt minden étkezés alatt itt beszél, és láttam ki is, használtátok, tehát ment a beszélgetés. Esténként, hát még táncház is volt meg, nem tudom, mi volt még itt. Én a szobácskámba, bár fáradt voltam, hamar elaludtam, de azért ott a szomszéd szobában hallottam, hogy zajlik az élet, nem probléma. Tehát ez most, ez egy ilyen műfaj. Azt hiszem, hogy minden lehetőséget megadtunk. Természetesen, ha valaki még ennél is több lehetőséget tud mondani, hogy hol adjuk még meg az ismerkedésre a lehetőséget, akkor az szóljon. Igen, felfokozott hangulat, szürke hétköznapok. Hogyan fogadhatom el magam, ha minden rossz az életemben? Ugye itt már is azzal nyitnék, hogy van-e olyan, hogy minden rossz? Van olyan? Van. Mert az, hogy minden Bernát szerint. Mert ugye itt nagyon fontos elkerülni azt a fajta hozzáállást, hogy általánosítunk. Tehát, hogy engem senki nem szeret. De ha már van egy ember az életben, aki szeretett, akkor már nem igaz az állításom. Hogy minden rossz. Tehát, hogy van-e olyan, hogy esetleg úgy érzem, hogy most nagyon rossz, sok minden. De azért valami azért csak-csak nem. Tehát így fogalmazzuk át, hogy sok minden rossz. És vannak napok, hogy majd belehalok. De azért, ugye pontosan erről van szó, hogy reménycsillagként, olyan kis stabil pontként, például az Isten irántam való szeretete azért még pontosan, hogy ott van. Sőt, ugye ez a csillag a sötétségben világíthat a legjobban. És ha nem érzed azt se, akkor tudod a hited által. És ugye mi? Igen. És ugye ez az egész, hogy ugye például Liziói Szent Teréz élete végén a teljes, tehát ő azt mondja, hogy ő már semmit nem érez az Istenből, és igazából nem is tud az Istenbe hinni. Azt mondja, az ateisták asztalánál ülök, mondja ez a szent. De mit mond? Azt mondja, hogy arról éneklek, amit hinni akarok. Amit hinni akarok. És a hit aktusának ezt a döntését nem tudjuk megspórolni. Tehát, hogy ezt el akarom hinni. És hogyha ezt el akarom hinni, akkor ez mind fénysugár ott lesz a legsötétebb éjszakán is. Természetesen aztán Keresztes Szent János ír arról is, hogy van olyan sötét éjszaka, hogy még az a csillag is látszólag kialszik. Van ilyen. Létezik ilyen. Mondjuk ez nem is annyira a hétköznapoknak, hanem vannak olyan élethelyzeteink, amikor az értelmetlenség sötétsége van. Igen, van ilyen, de akkor is talán Isten ad valami olyan kis csillagot, ami által azon túl tudunk menni. Anyukám kiengesztelése. Tehát nem csak a jó Istent kell, hanem anyukámat ki kell engesztelni, legalábbis a kérdező szerint ez aktívan vagy passzívan tegyen meg. Hát ugye itt az, hogy konkrét élethelyzetben konkrétan döntsem el, hogy mi a jobb, hogy anyukám hogy engesztelődik ki jobban, ha aktív vagyok, vagy passzív. Tehát az, hogyha szólok hozzá, attól nyugszik meg, vagy ha nem szólok hozzá, attól nyugszik meg. Ezt mindenki saját kapcsolataiban döntse el. Miért nem hosszabb a lelki gyakorlat? Hát ennyi fért most bele. mikor lesz a következő velem, nem tudom. Tehát ez szervezés kérdése. Úgy vagyok vele, hogy ha kérnek lelki gyakorlatot tartani, akkor mindent megmozgatok, hogy ez sikerüljön. Sajnos a győri helyi lelkipásztori feladataim miatt, amit augusztus vége óta végzek, nagyon nehéz lett számomra a minden lelki gyakorlat elvállalása. Tehát elvállalunk Rafael atyával, akivel ketten vagyunk a közösségben, mindent, amit csak tudunk, de mivel ketten vagyunk a közösségben, egyikünknek otthon kell mindig maradni, tehát igazából szinte úgy vagyunk, hogy Nagyböjtben is akár egyik hétvégén én megyek, másik hétvégén ő, sok-sok meghívást kellett visszamondani. Tehát az e-mail fiókom lenne erre tanúságtevő, hogy hány meghívás, ha nemet kellett, hogy mondjak, legnagyobb sajnálatomra. De amíg kicsit többen nem leszünk ott a győri rendházban, addig ez így lesz, ezért imádkozzatok hivatásokért, hogy mi is kicsit többen legyünk. Tehát a lelki gyakorlat, így, hogyha szeretnétek bármit még így velem lelki gyakorlat kapcsán, akkor az szervezés kérdése, időben el kell kezdeni szervezni, sajnos a naptárom betöltetése és a helyi feladataim miatt, sajnos ez egyelőre így van. Oké, Renátó atya hivatása, igen, 14 éves voltam, amikor megtértem, nem vallásos családból származom, és 15-16 éves korom környékén találkoztam keresztes Szent Jánossal az írásain keresztül, ugye a kármelita rendünknek a társ alapítója, akinek az írásai, főleg a versei pendítettek meg bennem egy olyan hullámhozt, amire egyszerűen azt éreztem, hogy ez az enyém. Így ismertem meg ezt a közösséget, ezzel együtt a papi hivatásnak a gondolata szintén megfogalmazódott bennem. Hamar felismertem, hogy a témából kifogyok, de a szóból sose. És ez anyukámra és apukámra épp úgy jellemző, tehát mi egy ilyen beszédes család vagyunk, de ez úgy tűnik, hogy a Jóisten sok mindent ezzel kapcsolatban föl tud használni. 19 évesen beléptem a kármelitákhoz, és azóta itt vagyok. Tehát ez egy ilyen ennyien egyszerű, tehát ez a sztori, ez ilyen, nincs benne semmi valami csavar, sajnos, igen, ez ilyen. Én nekem így teszek tanúságot, hogy az én életemben nincsen sok csavar, legalábbis ami a külső életutamnak az alakulását illetni. Teljes élet papként és magánemberként, a teljesség, igen, tehát a cölibátusban élt életnek, ugye lenne itt megint egy következő előadás, hogy ezt ki lehetne fejteni, hogy ez miről szól, aki ezt választja, de nyilván isteni hívásra, de aki a párkapcsolat lehetőségét is ugye az életéből ilyen módon kizárja, hogyan lehet neki mégis teljes életet élni. Nyilván itt az Istennel való intimitásnak a nagyon-nagyon-nagyon nagy szükségletéről van szó. Tehát egy egzisztenciális szükséglet az Istennel való intimitás, és a teljes életet cölibátusban is emberi kapcsolatok által kell megélni, és itt a barátság az a fajta forma, amiben én totálisan valakinek ki tudom mondani intimen önmagamat. És itt éppen nekem is szükségem van arra, hogy valaki nagyon-nagyon ismerje, minden titkomat ismerje az Istenen kívül. Tehát, hogy az Isten valakinek a fizikai arcán jelenjen meg, hogy minden titkomat ismerje, mindent el tudjak neki mondani, szinte mint egy párkapcsolatban, szinte kvázi, erre valók azok a legtisztább, legbensőségesebb barátságok. Ahol ugye a fizikai érintkezés nélkül nyilván, ott a szellemnek, a léleknek, az intimitásának a teljességéről van szó ezekben a barátságokban. Azt hiszem újra föl kell fedeznünk ezeknek a fajta barátságoknak az értékét, nekünk papoknak pláne, hogy ne legyünk ilyen elszigeteltek, ne legyünk olyanok, akik nem tudjuk megosztani magunkat. Hiszem, hogy Isten mindnyájunk mellé legalább egy olyan embert ad, akinek teljesen, totálisan ki tudod magad mondani. Oké. Kamatoztathatjuk-e tehetségünket, vagy inkább a vágyunkat kövessük, ugye ez a Good Will Hunting alapján, hogy most akkor mit választott ugye a főszereplő, tehát ő inkább kamatoztatta tehetségét, de mégse a vágyait követte. Hát igen, itt akkor most az a kérdés, hogy a vágy, ami ő benne volt, az egy hiteles, tiszta, hosszú távú vágy volt? Nem. Ő benne az volt, hogy hogy ő ott érezze jól magát, ahol van, hülyéskedem a haverokkal, dolgozok az építkezésen, és akkor jó van. Ennyi volt az ő vágya. Ez nem egy hosszú távú tiszta vágy. Tehát a vágyaink között azért ezt, hogy hallgass a szívedre típusú amerikai kifejezésbe, azért vigyázzunk ezzel egy picit. Mert vannak rövid távú, önző vágyaink is, és hosszú távú, tiszta, mélységes vágyaink is. Tehát a vágyaknál vigyázzunk. Hiszem azt, hogy az Isten akarata, tehát hogy ő mit akar az életeddel, azt hol fedezed föl, az hol van, az benned van már a zsigereidben, ott legbelül, ha belehallgatsz a legtisztább, hosszú távú vágyaidba. Az az Isten akarata az életedre nézve. Tehát Isten akarata nem valahol a bokor mögött van, meg keresni kell, hanem már ott van benned, hol? Ott, ahol a legtisztább vágyaid vannak, de amik nem pillanatnyi vágyak, tehát nem pillanatnyi kielégülésre vonatkoznak, hanem hosszú távra vonatkoznak, és ebben a legtisztább, leghitelesebb vágyaim fogalmazódnak meg. Tehát Will nem találta meg ezeket a hosszú távú vágyait, addig ő csak a rövid távú, ilyen kis pillanatnyi vágyainak megfelelően élt. Tehát, ha ezt nézzük, nincs különbség a között, hogy kamatoztassuk a tehetségünket, vagy vágyainkat kövessük, mert ha megtaláljuk a legmélyebb vágyainkat, a legtisztább, leghosszú távú vágyainkat, abban ott van az is, hogy kamatoztatjuk a tehetségünket. Ez a két dolog között úgy nem találok ellentétet, hanem a pillanatnyi vágyainkat követjük, mert ha azokat, akkor ott van az esély, hogy a tehetségeinket valóban elpazaroljuk, amiket Isten nem azért adott, hogy elpazaroljuk őket, hanem hogy szolgálatára legyünk vele, velük másoknak. Nem vallásos emberrel, vagy más vallásúval való párkapcsolat. Igen, nehéz kérdés. Nehéz kérdés. Nem mernék megfogalmazni én itt általános szabályokat, vagy elveket, hogy most igen vagy nem. Minden eset más és más. Tehát itt tényleg két szeméről van szó, és azt a két szemét külön-külön meg kell nézni. Nem mondanám se azt, hogy nyugodtan menj bele egy más vallásúval, vagy nem hívővel való kapcsolatba, és azt sem mondanám, hogy eleve zárt ki. Egyiket sem mondanám, hanem itt konkrét helyzetek vannak, és konkrét személyek vannak. Meg kell nézni, hogy az a másik személy, hogy most az ő vallásossága, vagy hogy ő hogy vallásos, vagy hogy nem, az ő rá konkrétan hogyan jellemző, és az hogyan passzol hozzád. Ezért nem mernék itt általános szabályokat mondani, minden helyzetet külön-külön meg kell vizsgálni. Sajnos ez ilyen, szerintem. Talentumos példabeszédben hol az elvárás? Én írtam fel, hogy hol az elvárás, tehát hogy ha az a tékozló fiú apja nem vár el semmit, a talentumos példabeszédben meg ott az elvárás. Most gondolkodom, hogy hol ott az elvárás. Tehát, hogy kamatoztasd a talentumaidat, nem? Hogy ez lehet egy, azért adtam, hogy kamatoztasd a talentumaidat, de ez nem biztos, hogy egy elvárás. Tehát ez, én nem látom valahol ebben az ellentmondást. Tehát, hogy Isten adott neked egy talentumot, és várja, hogy kamatoztasd. De nem elvár abból a szempontból, hogy ha nem, akkor baj lesz. Úgy érzem. És a példabeszédben az, hogy megjelenik, hogy akkor tegyük ki, aki nem kamatoztatta a talentumát a külső sötétségre, meg fogcsikorgatás, meg hasonló vigyázat, majd a tékozló fiú apjáról való kérdésnél is mondom, ez a műfaj, ez példabeszéd, mint műfaj, ez egy tanmese. Tehát itt ne vegyünk minden egyes betűt szó szerint. Ez egy tanmese, ez egy példabeszéd, amely által most Jézus nem minden egyes szó által akarja leírni, hogy milyen az Isten, hanem a fő üzenet által. Tehát a fogcsikorgatás meg minden, ezt itt lehet nyugodtan úgy értelmezni, és nem erőszakoljuk meg a szöveget, mert a példabeszéd a műfaj, igen, lehet azt értelmezni, hogy aki nem kamatoztatja a talentumait, az szükségképpen boldogtalan marad. De nem az Isten miatt, hanem mert ő mert nem kamatoztatta, vagy mert, mint a szolgának a talentumos példabeszédben, rossz Isten képe volt. Mert tudtam, hogy szigorú vagy, és ezért elástam. Nem? Emlékszünk erre. Tehát én itt nem látok elvárást. Keresztes háborúk, zsihád, igen, igen. Egyébként tényleg, tehát én is nyilván azt mondom, hogy egyetlen embert is Isten nevében megölni, az már a legnagyobb tragédia ezen a földön. Természetesen nem akarom fölmenteni a keresztes háborúkat, de azért mégis egy pici történeti dolog, azért nagyon-nagyon jól tudjuk, hogy a muzulmán szent háborúk a történelem folyamán, hogy azok miért voltak, és hogy hány ilyen fordult elő a világtörténelemben. Hát ha csak egyetlen középkori periódust nézünk, akkor ugye több száz ilyen dzsihád háború volt, és mindegyik hódítási szempontból történt. Ugye emlékezzünk a mi mohácsunkra, a mi törökvészünkre, és a többi. Emlékezzünk a spanyol királyság ugye totális elfoglalására. Ezek mind hódító dzsihádok voltak, rengeteg háborúval és rengeteg harccal. A keresztes háborúkból ezzel szemben egy kevesebb, mint 10 darab volt, és defenzív, védekező háborúk voltak. Nem akarom őket most azt mondani, hogy ez így jó volt, csak lássuk a kontrasztot. Óriási kontraszt van a kettő között. Nem hódításból származtak a keresztes háborúk, hanem például a Szentföld védelméből, mint olyan. Nem fölmentés, ha egy embert is öltek meg Krisztus nevében, az is tragédia, de azért lássuk itt ezt a kettőt, hogy azért vannak óriási különbségek, sajnos. Mikor ideális az Isten képen? Hogyan értelmezem helyesen az evangélium Isten képét? Hát ugye például akkor, amikor az evangéliumot olvasva látom, hogy Jézus arca milyen, és hogyha a bennem felmerülő, hozott anyagból fölmerülő Isten képet összetudom ezzel hasonlítani. Tehát akkor tisztul az Isten képem, amikor tudatosan rájövök, hogy hoppá, bennem a hozott anyag dolgozik most. Bennem a sebeim, a szülők által kapott sebek, és az egyház tanítása által kapott sebek dolgoznak éppen, ezért ez az Isten kép most bekapcsolt nálam. Az fejlődik az az ember, aki már mondjuk 10 perc után rájön, hogy ez kapcsolt be nálam. Aha, tudom, tudatában vagyok. Még lehet nem változott meg, de legalább tudom. És amikor erre rájössz, egyre inkább ott van az esélye annak, hogy akkor tudatosan meg tudsz ezt változtatni az evangélium Isten képe alapján. Tehát az Isten kép az, hogy Isten a szeretet. És ez, mint olyan, ennek az optikájával kell mindent olvasni, úgy gondolom. Miért kellett engesztelni az atyát? Ezt nem vallásosnak vagy más hívőnek hogy lehet elmagyarázni? Tehát az, hogy nem kellett kiengesztelni Jézusnak az atyát. Tehát, hogy erről beszéltünk a kereszt kapcsán, hogy nem kellett neki kiengesztelni. Az atya elküldte az ő fiát azért, hogy megmutassa nekünk, hogy mennyire szeret bennünket. És ebbe áll bele Jézus halála. Senkit nem kellett kiengesztelni, ha csak nem bennünket. Ugye tudjuk, az engesztelés ránk vonatkozik. Isten engesztel bennünket, nem mi őt. Mert mi haragudtunk meg, nem ő. Isten szeretete rossz a világban, kárhozat. Ó, igen, hogy lehet ez? A rossz a világban és a kárhozat lehetősége az emberi szabadság miatt van. Tehát egyszerűen lennie kell kárhozatnak azért, mert az ember szabad. És én bármikor mondhatok nemet, és az Isten soha nem fog megerőszakolni. Soha nem fogja rám kényszeríteni az akaratát. Soha. Akkor megszűnne szeretetnek lenni. Éppen ezért, mivel mindig szabadok vagyunk, kell, hogy legyen egy lehetőség arra, hogy akik nemet mondanak, azok, és mivel Isten nem veszi el a szabadságukat, ezért ők egy bizonyos állapotban lesznek. Innen jön a rossz a világban, az ember szabadságából fakadólag, és miért szabad az ember? Azért, hogy Istent tudja szeretni, és a másik embert tudja szeretni, mert szeretni csak szabadon lehet. Egy gép hiába mondja neked, hogy szeretlek, 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 nem hiszed el neki, mert az nem az ő döntése. Ezzel szemben a te döntésed alapján, hogy te el akarod dönteni, hogy szeretsz, ez az igazi szeretet, és Isten ezért teremtett minket szabadnak, de ebben megvan a kockázata annak is, hogy nemet mondunk. Innen a rossz, és innen a kárhozat lehetősége. Az egyház soha senkire nem mondta ki, hogy elkárhozott. Az egyház azt mondja ki, hogy valaki a mennybe ment. Nem mondja ki senkire ünnepélyesen, hogy kárhozat fia, ezért egy nagy teológus, Baltazár azt mondta, hogy nem tudom hányan vannak a pokolban, de remélhetem, hogy nincs ott senki. Kitiltja meg nekem, hogy reméljen. Legfeljebb nem lesz igazam. De kitiltja meg nekem, hogy reménykedjek abba, hogy nincs ott senki. Nevelés, feltételek nélküli szeretet, tettek következménye. Igen, kedves jövőbeli szülők, azt kell itt összehámozni bennünk, azt kell itt összerakni bennünk, hogy a gyereknek a fegyelmezése, hogy figyelmeztetem őt a tetteire, sose vonatkozzon az ő identitására. Tehát a tetteinek, a gyerek tetteinek az értékelése sose járjon együtt szeretet megvonással. Ennyi. És ez a tragédia, amikor az történik, hogy nevelés szempontjából, ami helyes és kell, és a gyereknek meg kell mondani, hogy rosszul csinált valamit, valakinek csak a tetteit lehet értékelni, testvérek, jó? Csak a tetteit, a személyét ne értékeljük senkinek. Ahhoz semmi jogunk nincsen. Senkire nem mondjuk, hogy jó vagy, vagy rossz vagy. Azt mondhatjuk, hogy a tetteid rosszak. Vagy a tetteid jók, a hozzáállásaid jók vagy rosszak. De a személyét, ha valakinek azt mondjuk, hogy az jó vagy rossz, vagy haszontalan, és testvérek, az agyunk megint bekapcsol ám. Azt hiszük, a gyereket úgy nevelünk meg, hogy azt mondjuk neki, hogy haszontalan vagy, szedd össze magad. Az agy bekapcsol, haszontalan vagyok, én értéktelen vagyok, akkor mi a fenének strapáljam magam azért, hogy jót tegyek, ha már nekem azt mondták, hogy értéktelen vagyok én. Akkor nem mindegy már, hogy mit csinálok, ha már az identitásmat valaki elítélte. Ez egy gyereknek bár nem fogalmazódik meg tudatosan, de megint csak az agyunk, pszichénk így működik. De ez a verbális terror, verbális gyilkolás. Nem kell a kést a szívébe szúrni ahhoz, hogy valaki egész életére értéktelennek érezze magát. Mert ezt tanultuk meg, hogy te rossz vagy, nem értékelhetjük a gyerek személyét soha. És senki személyét nem értékelhetjük. A tetteit értékelhetjük. Ha ezt képesek vagyunk elválasztani egymástól, és a gyerektől soha meg nem vonni a szeretetet, mert az maga a gyilkosság, attól még szabad mondani, hogy nagyon elszúrtad, nagyon rosszul tetted, dühös is vagyok rád, haragszom is rád, ezt mind lehet mondani, de közben a szeretetemet nem vonom meg tőled egy pillanatra sem. A szeretetem ott van mindig, és a te személyedet soha nem értékelem. Te szeretett vagy, akármit teszel. A tetteid viszont lehetnek szörnyűségesek néha. Igen. Csak ezt a kettőt, ha nem választjuk szét, és ez összekavarodik, elkezdjük valakinek a létét, az identitását értékelni a tettei helyett, akkor ugye csodálkozunk, hogy micsoda sérült emberek jönnek ki ugye egyes családokból. Tékozló fiú, ha az atya ilyen jó volt, akkor miért volt a két fiú távol, az egyik lelkileg, másik testileg? Igen, mert ez is példabeszéd. Tehát most Jézus megint nem egy megtörtént esetet mesél el, példabeszéd, ez egy tanmese, itt megint csak a műfaj jön be. Nem kell elképzelnünk, hogy most a két fiú most hogy volt az apával, és az apa most ő hogyan mondta meg nekik, hogy most szeretlek benneteket, vagy nem. Mindegy, a Jézus üzenetét lássuk meg a tanmese mögött. Tehát, hogy most ez az alaphelyzet, és így indulunk ki. Tehát ez a példabeszéd műfaj jön be, nem kell fantáziával most ezt kiegészítenünk, mint hogy ez egy megtörtént történet lenne. Jézus az Isten arcáról beszél, hogy az milyen. És ezzel a történettel próbálja szemléltetni, de ezért nem kell most minden részletből belegondolni, hogy ez most hogy volt. Párkapcsolat vonzódás vagy barátságból alakul ki, azt hiszem minden lehet, tehát egy barátság válthat át párkapcsolattá, miért ne, és egy spontán vonzódás abból is kialakulhat, azt hiszem, ahogy ezt nekem mondják mások. Mit tudom én? Halálos bűne a szex? Rossz a kérdés. Tehát, hogy ne ilyen erkölcsi kategóriákban gondolkodjon, és a házasság előtti szexualitásra gondolva, ne ebbe gondolkodjunk már, hogy most mekkora bűn, meg mi a bűn. Nem jó a kérdésfeltevés. Ha megérted, hogy mi a szexualitás titka és értelme, ha megérted azt, hogy ennek az egész misztériumnak mi a mélysége, akkor ez mind világos lesz, hogy most mit szabad meg, mit nem, de ez itt nem ilyen megint ilyen törvényekből származik, az egyház leült és ezeket meghatározta, ilyen tilalomfákat állítottunk. Mindennek van értelme, hogy miért. És hogyha elmélyíted ennek a tudását, hogy a szexualitást hova és hogyan kell beilleszteni az életedbe, akkor erre a kérdésre mindjárt választ kapsz. Tehát ezért is nem akarok ebbe így most belemenni, hogy halálos bűne vagy nem. Természetesen mondjuk, hogy a házasság, hogy nem a házasság előtt van ennek a helye, oké, hanem máshol van a házasságban van a helye. De sokkal komplexebb és összetettebb kérdés ahhoz, mint hogy most én ilyen konzerv választ adjak itten. Ezt ugye nagyon ki kéne fejteni. Házasság előtti tisztaság kérdésével kapcsolatban talán ugyanez, hogy annak a miértje, hogy miért legyek tiszta házasság előtt, ennek is megvannak a maga miértjei, a maga okai, de ez azt hiszem most sokkal hosszabb időt venne igénybe, mint amennyink már van, úgyis már túlmentünk az időn, úgyhogy ezt majd esetleg valamikor máskor. Mennyit adjak magamból az ismerkedésre, a magamból ki az ismerkedésben fokozatosság? Igen, tehát legyél fokozatos, tehát sose legyen az, hogy az első találkozáskor, te már totálisan mindent átadsz magadból, akit így le akarsz nyűgözni igazából ezzel kapcsolatban. Szépen, fokozatosan adagold magadról a te benső világodat. Mert esetleg egyeseknek kicsit ez ilyen sokkoló lehet, hogy hú, már is lezúdított valami jó dologgal, de ez olyan, mint hogyha a tortából egy szelet jó, de hogyha az arcomban nyomják az egészet, akkor az nem. Tehát nyugodtan lehet fokozatos. Jó, bűnöket elkövetni, hiszen már Isten egyébként úgy is szeret, igen, azt is talán erre kitértem már, hogy ha bűnöket követek el, Isten akkor is ugyanúgy szeret, ez igaz. De hogyha valaki azért követel bűnöket, mert arra hivatkozik, hogy Isten úgy is szeret, akkor az nem ismeri az Isten szeretetét. Ennyi. Aki alibiül hivatkozik erre, az csak ezt használja, mint egy ilyen táblát maga előtt. Tehát ez nincs mögötte valódi Isten ismeret. Aki valóban ismeri Isten föltételek nélküli szeretetét, az ezzel nem fog visszaélni, és nem fog csak azért rossz dolgokat csinálni, mert úgy is szeret. Az ezt nem fogja megtenni. Jó, azt hiszem, hogy talán mindenre sikerült nagyjából válaszolni. Mit? Voltam-e szerelemben? Fú, gyerekek. Igen. Köszönöm szépen akkor.